Egyik dolog az, hogy amit a személyi aktáknak a kérdése, másik pedig az, hogy mint már mondtam, ezek az elsődleges információk, amik a regisztrációs iktatókban benne vannak, hát ott benne van is, hogy az is, hogy ki milyen szinten működött együtt, tehát hogy most ez titkos megbízott volt-e, vagy titkos munkatárs, vagy esetleg más pozícióban tartották-e nyilván, ez onnét megtudható. Igen? De már konkrétan én arról beszélek, hogy konkrétan egy bizonyos, egy adott embert 100%-osan beazonosítani, kinek mennyire van joga. Igen? Mert név az többször is előfordul.
Na de ez mit azt jelenti, hogy mondjuk, hogy kötelesség az intézetnek közzétenni az ügynökök listáját, tegyük fel. Igaz? Na most gondolom van valami olyasmi, hogy kiknek a nevét nem teheti közzé. Tehát mondjuk akik jelenleg a titkosszolgálatnak a tagja, akit átvett a mai titkosszolgálat, gondolom azokat ez nem teheti közzé, dolog, mert gondolom van egy ilyen
állambiztonsági. Azok a dolgoknak, amiknek 89 utáni kihatása lehet, igen?
Tehát ebben a politikusok is beletartoznak?
Ott nekünk már nincs jogunk végül is.
Tehát mondjuk ebben beletartozik egy politikus vagy egy képviselő? Tehát azt mondják rá, hogy az ő nevét nem tehetik közzé, mert ő a parlamentnek a nem tudom milyen bizottsága, ahol benne van.
Egy képviselőnek az átvilágítás az már a mai nemzetbiztonsági hivatalra tartozik. Tehát és nem mi ránk. Az más kérdés, hogy a nemzetbiztonsági hivatal a mi anyagunkat is felhasználja erre. Igen? De mi nem vagyunk jogosultak ilyen dologban. Bármilyen.
Tehát azt jelenti, hogy közzé tesztek egy listát, az ország nem lesz teljes, mert abból hiányozni fognak olyan nevek, amelyeknek van 89 utáni vonzata, vagy valami kapcsolata.
Most igazán ilyen problematikus dolgok, főleg mondjuk, hát amilyen nevek itt elhangzottak is, meg sajtóból ismerik, nem mondjam tovább, kémelhárítás anyagán belül, fordulnak főleg elő. Nekünk ebből az anyagból csak, mivel hogy ez Prágában volt központilag vezetve, ebből mikrofisen vannak kópiáink a teljes anyagból. Mintegy 34 ezer iratról van szó, 4 millió fölvétel. Ebben az ilyen kényes esetekben a törvény megszabja, hogy azoknak a dolgoknak a közzétételét, ami a szlovák információs szolgálat most problémássá nyilvánít, azt először kötelesek vagyunk kiadni nekik, tehát hogy ők átlusztrálják, majd ezentúl a végső szót a szlovák parlament emberi és kisebbségjogi bizottsága bírálja felül az egész esetet, és ő mondja ki a végső határozatot. Tehát voltak már ilyen esetek, neveket nem fogok mondani, voltak már ilyen esetek, és lesznek is a jövőben, de ezt a törvény pontosan szabályozza, tehát szerintem ezzel válaszoltam is a kérdésre.
Jó. Tessék.
Nekem lenne kettő kérdésem. Egyik, ha jól értettem, ha én, ha nem is tudom, hogy megfigyelést alattam, vagy nem, akkor azt is beállhatom a kérvényt, hogy csak...
Igen, igen. Hát rengeteg olyan kérvény van egyébként, amelyik negatív válaszadással végződik, hogy...
Akkor úgy értesz, hogy a másik lenne most a 45 és 1945 és 1948 közötti időszak. Most nem tudom, van-e olyan anyag például itten, hogy mi szerint voltál kiválasztva akik a Magyarország, aki a lakosság cserébe, mert nem mindenki voltak besugók, aki valaki tudom besugók, ezt kell átelepíteni, azt nem kell átelepíteni, vannak olyan jellegű akták is, ami ezt a időszakban.
Tehát ez egy másik téma, amivel szintén lehet foglalkozni, tematikailag találhatunk ott szintén ilyen dossziékat, amit már akkor, hiszen az akkori titkos rendőrség ezeket a dolgokat felügyelte, most ennek a felügyeletnek mely kora volt a mértéke, meg erre ki is dolgoztunk egy projektet, tehát ezt mi is kutatni kívánjuk, tehát most, hogy kit miért telepítettek át, hát ennek vannak konkrét vonat, hozékai, vonatékai más fondokban is, ugye, amiket kutatni lehet, kutatni tudjuk, de a lényeg az summa summarum, hogy nálunk is találhatók olyan anyagok, amikkel ezt a képet ki lehet egészíteni, és teljesebbé lehet tenni. De mondom, hogy erre már külön projektet ki is dolgoztunk, aminek a megvalósítása lassan majd beindul, egyelőre Döcög ugyanis rendkívül fönntart minket maga ez az adminisztratív intézkedésnek a folyamata, viszont remény van arra, hogy változni fog a dolog, hiszen a kérvényeknek a száma az folyamatosan már csökken. Volt egy ilyen óriási nagy boom, mint említettem, most már ezek a új kérvényeknek a száma az normalizálódni látszik, úgyhogy ezekre a dolgokra is majd rákerül a sor.
Tessék,
még egy hasonló kérdéssel. A Fortasztán még szintén mindjárt a front átvonulás után kezdődtek vele Keleszlovákiából a megrosszoltatások, és azok, akik most, hogy a Szlovenszka Asszociácia Nászonékot vagy akiket először Keleszetességről, Keleszlovákiából többnyire besugók által elvitték a szovjet tulajdonba vittek el, csak aztán nem tudom, hogy 47 sokan bele is haltak, és voltak, akik visszatértek ezeknek. Az, amikor meg NKVD ezeket szervezte, azok a felszabadított csehszlovák területeken, ahol a szovjet titkos szolgálat kiválasztott embereket, akiket el kell vinni ki, akik nem voltak megbíznakok, akiket el kellett utcolni Szibériába. Azokról vannak valamilyen akták, vagy valami gyerekek?
Na most maga később az a terület, tehát Kassai kerülethez tartozott, tehát ennek anyaga eléggé komplex nálunk, és megvan nálunk. Sajnos maguk ezek a 40-es évek, illetve 50-es évek eleje, az bár inventarizált, földolgozott anyagról van szó, de beletartozik abban 35-40 dobozból, ami még Lőcsén van. Most Pesek könyvéből tudjuk, amit említettél, hogy rögtön ott keleten, tehát beindult ez a masinéria, tehát maga titkosszolgálatot rögtön szervezni kezdték, bár még nem egy központi elképzelési alapon, hanem kis csoportok szinte saját szakállukra dolgozni kezdtek, és ezekben folyamatokban is bele tudtak segíteni, mivel hogy ezeken a posztokon főleg hát a kommunista párthoz közeli emberek álltak, akik együttműködtek akkor az oroszokkal. Viszont azt kell, hogy mondjam, egyelőre olyan a kép, legalábbis abból, amit tudunk, amit megkaptunk, hogy a 40-es éveknek az anyaga rendkívül hiányos, tehát elvétve található elméletileg, de több mint hiányosnak mondható, tehát katasztrofális. Másik kérdés az, hogy mit rejt a szlovák információszolgálatnak az a megfogalmazása, hogy az több köbméterben mérhető anyag, ami náluk van, idézőjelben úgy mondják, hogy történelmi anyag, hogy az mit rejt. Tehát erre mi is nagyon kíváncsiak vagyunk. Egyrészt örülünk neki, mert valószínűleg lesznek újdonságok, felfedezések, és az emberben a kutatói lélek az már ott motoszkál. Másrészt a levéltáros mindig örülhet, hogyha valami milyen rendszertelenségbe rendszert vihet, mert az a munkája. De hát ez meg egy nyitott kérdés mindenképpen, és talány számunkra.
Ami bennünket, mi magyarokat szerintem érint, vagy izgathat, az 50-es években a kulakok elleni perek, és hiszen nagyon jól tudjuk, hogy nagyon sok embert megvádoltak azzal, hogy kulakok, és esetleg csehországi bányákba hurcolták őket, és így tovább. Tehát kényszermunkára vitték, hogy van-e esély, hogy ebben az irányban is elkezdődik valami kutatás, mert hogyha valahogy ezek a kollektivizálás idején ezek a emberiség ellen büntettek, vagy ezek a valahol megvalósultak, akkor leginkább Dél-Szlovákiára volt ez jellemző.
Hát igen, tudjuk, hogy maga a titkos rendőrség együttműködött azokkal, a nemzeti bizottságokkal is, hiszen tudjuk, hogy ezekben a munkatáborokban nem kellett, hogy most bírósági végzés alap, ott a bizottságok döntöttek. Tehát egy nemzeti bizottsági döntés alapján valaki valakit feljelentett a faluba, egyszerűen elküldhették az illetőt pár hónapra, vagy akár egy-két évre is munkatáborra, kényszermunkára foghatták. Tehát ebben nyilvánvalóan szerepe volt a titkos rendőrségnek is, úgyhogy ezek mind olyan témakörök, amik szerintem bátran kutathatóak lesznek, már most is azok, úgyhogy ki kell használni annak a lehetőségét, hogy a történészek, mint például te, elgyertek hozzánk, és akkor leüljetek, átnézzétek az rendelkezésre álló anyagot, és kutassatok benne.
Köszönöm. Lajos?
Megkérdezem, hogy jól értettem, hogy a mostani kérvényeket csak a feladolgozott anyagok alatt jelentetnek választ?
Igen, csak is maguk a válasznak a megformálása az tartalmazza is azt, hogy amennyiben az elkövetkezendő időben átvett anyag alapján úgy látnánk, vagy találnánk valamit, akkor újra jelentkezünk. Tehát azokat a neveket, ahol nem volt találat, hát egyelőre úgy van, hogy évvége felé, hogy újra át lesznek majd futtatva, mert most ebben évben még rengeteg anyagot kaptunk, tehát olyan jellegű, dosszié jellegű anyagot, amiben leginkább előfordulnak a személyi vonatkozású dolgok, úgyhogy ez, mondom, hogy ez egy folyamatként kell ezt értékelni. Tehát ez egy dupla terhet is ró egyébként az alkalmazottakra. Magukra a kérvények intézéssel mondtam, hogy egy külön résztek foglalkozik, ahol 15-en vannak, de ők végzik az iratoknak részben a szkennelését is, teljes mértékben ők végzik az anonimizálását is, illetve ők vannak kapcsolatban, személyes kapcsolatban az illetőkkel is, úgyhogy nekik csak ez a feladatuk.
Vannak olyan tervei az intézetnek, hogy valamiképpen ezeket a dolgokat, amelyre ott fény derül, megpróbálják úgy a szélesebb közvélemény előtt ismertté tenni, hogy például az oktatásba beviszik ezeket az ismereteket. Hát nem az alapiskolai oktatásra gondolok, de például a felső oktatásba. Vagy például a valamiféle dokumentumfilmeket készíteni, vagy valamilyen formában ezeket a dolgokat közvélemény felé kommunikálni?
Hát egyrészt az intézet tanulmánykötetek megjelenését tervezi. Ez már reálisnak is látszik, az első kötetre már összegyűlt az anyag, és gyűlik a második kötetre is való anyag, tehát egyrészt nyomtatott formában is prezentálni fogjuk magunkat, azon felül természetesen, hogy internet oldalunkon ez már folyamatban van. Másrészt, ami az iskola rendszert illeti, most jött egy ilyen felkérés, bár erről közvetve tudok, a Komenszky Egyetem történelem tanszékével úgy látszik, hogy az intézet együtt fog majd működni, illetve hát most lesz majd egy ilyen együttműködési szerződés kidolgozva, tehát egyrészt exkurziókra, illetve más tanulmányutakra járjanak hozzánk. Ezt tervezi maga az intézet levéltára, tehát mi is, a Komenszky Egyetem levéltár tanszékével együtt majd a jövőben. Ez a távolabbi jövő. És ami még folyamatban van, az két dolog. Egyrészt külön projektek lettek kidolgozva, itt Ölös Lászlónak volt egy tartalmas beszámoló előadása körülbelül decemberben. Tehát az Oral History programnak a beindítása, tehát menteni, ami még menthető alapon, interjúkat készíteni azokkal főleg az 50-es években ért atrocitásokat megért személyekkel, akiknek visszaemlékezései értékesek lehetnek mind a mai, mind az utókor számára. A másik dolog pedig az, hogy az intézet kidolgozott egy projektet dokumentumfilmeknek a forgatására, és azt hiszem, hogy szóval itt az STV-vel együttműködve egy sorozat lenne majd beindítva, de ez nem a mi hatáskörünkbe tartozik, úgyhogy itt nagyobb részletekben nem bocsátkoznék, mert nem szeretnék esetleg félrevezető lenni, hogy most hány dokumentumfilmet, de vannak ilyen tervek is, és valami már be is indult. Konkrétan itt már néhány témán egy cseh származású rendezőnő már dolgozik.
Jó, köszönöm. Tessék még kérdezni. Igen.
Állapotban kerültek helyezni, hogy jó szép. Régebbi 40-es évek, 50-es évek, hogy jó szépen lehetőek azok az anyagokban?
Na, ez egy levéltároshoz vágó, vagy illő kérdés.
Ő maga... A szemlélésnek például bekerül gyakorlatilag van ilyen gondunk, hogy ha régi könyvet szkennel, hogy egyszerűen a szkennel nem ismerik fel azokat a nyomda jelenet,
hát ez függ maga a programtól is, ugye, hogy milyen programmal van a szkenner ellátva. Mi részben csináltottunk, igen. Mi részünkre írtak egy speciális programot, illetve megmásítottak egy pár dolgot ilyen téren. Másik dolog még az, hogy hála Istennek az intézetnek ebben nem kellett spórolni, tehát nem a szkennerekről van szó, ami bármilyen irodában vagy ilyen helyen előfordul. Kézzel írt szövegeket be lehet szkennelni, nem gond, nem gond. Most maga az anyagnak az anyag állaga, tehát fizikai állapota, hogy milyen, katasztrofális. Tehát katasztrofális, mint bármelyik 20. századi anyag. Nem is azért, mert vizes, egyszerűen száraz anyagról van szó, viszont maga az anyagnak a pH értéke maximálisan nem felel meg. Tehát savas az anyag, ami azt hozza magával, hogy maga a papír olyan destrukciós, öndestrukciós folyamatokon megy keresztül, illetve olyan stádiumban van, hogy ezután már csak az jön, hogy lassan szétkezd potyogni, stb. Ennek egy másik, ez a probléma egy másik dologban gyökeredzik. Tudjuk, hogy a 19. század, ilyen kitérőt, a 19. század második felében beindult a papírnak az iparosított gyártás, mondja. Most itt már olyan kémiai anyagok kerültek bele, mint azelőtt nem, igen. És ezek a papírnak a savasságát idézik, tehát savas tulajdonságát idézik elő. Ezért van az, hogy mondjuk a 20. századi papíros az, hát mondjuk már most 100 éves, 150 év múlva már ha akármilyen jó körülmények között volna, tönkre menne. Még hogyha fogok egy 16. századi papírra írt akármilyen dokumentumot, akkor az lefújom róla a port, és az rendben van. Tehát az nem savas ugyanis. De hát erre vannak szintén eljárások kidolgozva, hogy megmenteni az adott anyagot, tehát a pH értékét 5,5 alá csökkenteni, igen, ami már azt hivatott elérni, hogy az az anyag az egyrészt fizikailag megerősödik, az az információ, ami rajta van, az pedig tovább kitart és megőrizhető így az utókor számára. Ezért is nagy jelentőséggel bír az, hogy egyrészt szkenneljük ezt az anyagot, másrészt viszont annak is nagy jelentősége lenne, hogyha idővel mind anyagiakban, mind pedig térbelileg, tehát a műhely is ki lenne alakítva a levéltáron belül, amelyik képes lenne az anyagnak a savtalanítását elvégezni. Tehát ez egy cirka egy olyan gép, amelyik folyamatosan végezheti mondjuk naponta több ezer A4-es oldalat savtalanítani tud. Egy olyan gép az körülbelül 2-2,5 millió körül van. Ugye, úgyhogy de ha nem teszünk ezen a téren semmit, akkor nagy a rizikója annak, hogy néhány évtizeden belül ez az anyag egyszerűen eltűnik. De ez nem csak erre az anyagra vonatkozik. Mondjuk mi élen járhatunk abban talán, hogy mivel új hivatalról van szó, anyagiakban jobban bővelkedett ez idáig legalábbis, mint más állami levéltárak. Tehát élen járhatnánk talán abban, hogy példát statuálva mondjuk berendeznénk egy ilyen műhelyt. A szlovák beli minisztérium levéltárügyi szakosztálya tavaly előtt bocsájtott a kormány elé egy olyan 10 éves tervet, illetve ilyen jelentést, amelyben 10 évre előre föl volt vázolva, hogy a szlovákiai levéltárokban levő helyzetet hogy lehetne orvosolni. Hogyha azt vesszük, hogy jelenleg egyetlen egy ilyen műhely sem működik az egész országban, ahol tömegesen végeznék ezt a dolgot. És hozzáteszem azt, hogy tömegesen ilyet csak olyan anyag esetében érdemes végezni, amelyik már levéltári feldolgozáson keresztül átment. Igen. Tehát, hogy már annak a rendszerezésében változások nem fognak beállni. De ha azt hiszük, hogy egyetlen egy ilyen műhely sem működik, akkor azt mondhatom, hogy 100 év múlva a 20. század anyagának egy töredéke fog csak megmaradni, és egyszerűen kutathatatlan lesz. Nem tudom, hogy mondjuk az akkori Simon Zsoltoknak mi lesz a dolguk, mert...
Ki az a Simon Zsolt?
Simon Attila, bocs, hogy az akkori Simon Attilák mit fognak kutatni, mert egyszerűen nem lesz mit. Tehát ilyen téren elmaradásban vagyunk, jelentős elmaradásban a Szlovákia más környező országokhoz képest. Tehát a tervek megvannak, viszont... Igen, a fontos mondjuk évvégi kimutatások, stb. Meg olyan dolgok, amik...
De erről szóló törvény nem rendelkezik, vagy kifejezetten úgy rendelkezik, hogy az elektronikus adatmegőrzés az nem lehetséges. Nem lehetne ezen így változtatni, ez ilyen dolgok, hogy ez valami módon elektronikusan?
Na most erre egy kérdéssel tudnék válaszolni. Járt már úgy, hogy kiégett a harddisk?
Természetesen, de különböző rendszerek vannak arra, hogy ezt megnézik. Nem azt mondom, hogy kizárólag így van.
Mindenképpen az a legbiztosabb módszer, ami papírra kerül, az mondható tartósnak. Maguk francia levéltárosok, illetve hát azoknak egy ilyen kutatócsoportja végzett kutatásokat ezügyben, például, hogy egy égetett CD azon felül, hogy hozzá nem nyúl az ember, mennyit bír ki. Tehát gyorsították az öregedési folyamatot, stb. Ilyen dolgokat. Nos, azt ajánlják, hogy maximum olyan 3 év után mindenképpen égessük át. Tehát, mert elég, hogyha bizonyos egy százaléka megsérül, már nem tudjuk az adott fájlt kibontani, nem tudjuk használni, stb.
Van egy további kérdés, hogy az a rengeteg anyag, amit szkenneléssel gyakorlatilag digitalizálnak, az mennyire hatékony, mennyire tudja segíteni a kutatásban?
Állandóan meg kell majd újítani az egész rendszert. Állandóan erre ezt felügyelni kell, és a végső megoldás csak is ezt jelenti, tehát, hogy azt a papíron lévő információt megőrizni abban az állapotában, amin van. Tehát ezért mondtam, hogy nagyon fontos maga egy ilyen kémiai műveletnek az elvégzése, mert az a biztos. Én ilyen téren szkeptikus vagyok, és ez mindig is a levéltárosok és a számítógépes szakemberek között egy ilyen kis konfrontációs helyzetet idéz elő, illetve lehet, hogy az, hogy nehezebb a másik helyzetébe beélni magát, de tényleg még nem találtak fel olyan biztos rendszert, amire azt lehetne mondani, hogy igen, ez itt van ezen a mágneses kártyán, és ez itt is marad, és használható lesz. Maga az égetett CD, az szintén állandóan a destrukciós folyamatban van, az attól a pillanattól kezdve, hogy ráégetünk valamit, azt az anyagot megsértjük.
Tessék, itt volt az Úr, és utána majd ott.
Én még akartam a szkenneléshez visszatérni, még azt, hogy visszatérni, hogy ti mostán szkennelitek, és közben már a digitalizálban a szöveg, akkor a szöveg felismerő program is van benne, vagy csak sima szkennelés?
Nem, szkennelés, itt csak szkennelésről van szó, aminek az az elsőrendű feladata, hogy lehet, hogy rosszul fejeztem ki magam, te többet értesz hozzá, Péter. Az az elsőrendű feladata, hogy a kérvények intézésénél most ebben a fázisban ugye segítségünkre legyen, ugyanis kópiát készítünk a beszkennyelt anyagról, az anonimizálva van, és az van utána. Tehát ez...
Éppen itt voltam, meg is, hogy a kapatát, mindenképpen csak grafikus módon van. Csak
egyelőre grafikus módon van.
Felismerni a szöveget, analizálni, kinyomozná a neveket, hogy olyan dolgokat
csak bizonyos nyilvántartási adatbázisoknál végeztünk el. Tehát, hogy átfuttattak tehát a szakembereink egy ilyen programon, és az, hát, hogy megkönnyítsék egyszerűen, ne kelljen bepötyögtetni, vagy így.
Végén, ha egy gépelt szöveg van, akkor az lehet...
A gépelt
szöveg, igen. Egy szövegfájl is jöhet a eredményhez, kellene
jöhet, viszont ott is ugye most attól függ, mert ezek a programok sem annyira tökéletesek, hogy most 100%-osan fölismerjenek minden betűt, függ attól is, hogy mondjuk ezek írógépen, hogyha voltak írva, hogy akkor most milyen erősséggel volt ráütve, meg stb. Ilyen, és ami a kézírást illeti, ott még teljesen megbízhatatlan ez a rendszer, az nem.
Azt
nem lehet. Tehát tömegesen ilyen dolgot nem végzünk, végezve vannak olyan esetekben, amikor mondom egy ilyen adatbázisos jellegű dologról van szó, de semmiképpen se az iratok.
Tessék, ott volt hátul is kérdés?
Még egy ilyen kérdésem lenne, hogy ezek az elektronikus módon archiválat szövegek éppen, hogy felhasználhatóak ilyen bizonyítási vagy bírósági eljárások során, hogy ott szükséges ez a papírforma?
Most, hogyha már bíróságra kerül a sor, akkor ebben nem vagyok annyira járatos, igen, de tudom jogi szempontból,